Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Az első helyen van még, hogy a határmenti magyarok által is lakott gazdasági övezeteket Magyarországról is segítsék valamilyen módon, határátkelő helyek nyitásával, híddal, 24 órás határátkeléssel.
Sőt, ennél még tovább is mennék, mert most már mind a hat olyan szomszédos országunk vonatkozásában megindítottuk a gazdaságfejlesztési programjainkat, ahol ugye a magyar nemzeti közösség él jelentős számban, és egy ilyen programnak van jelentősége. Ugye a Felvidék vonatkozásában is lezárultak a pályázatok, Kárpátalján folyamatosak, Vajdaságban már a harmadik ütem megy, Erdély vonatkozásában a miniszterhelyettes jövő héten megy Marosvásárhelyre aláírni a szerződéseket, Szlovénia és Horvátország esetében is elindultak, sőt már le is zárult az első kör. Eddig 25 ezernél kicsivel több kis és közepes vállalkozást és mezőgazdasággal foglalkozó gazdálkodót tudtunk támogatni, kb. 28 milliárd forint összegben. Nyilvánvalóan mindenkivel külön-külön meg kellett állapodni, úgy értem, hogy a szomszédos országokkal. És világossá kellett tenni a számukra, hogy ezek a beruházás támogatások, ezek teljes mértékben megfelelnek az Európai Uniós jogszabályoknak, átláthatóak, diszkriminációmentesek, és ugyan elsőprő többségben természetesen magyar vállalkozások kapják így a támogatásokat, de ezek a magyar vállalkozások helyben foglalkoztatnak embereket, helyben fizetnek adót, helyben hoznak létre termelési kapacitásokat, tehát ezek kifejezetten olyan programok, amelyek jók az anyaországnak, jók azoknak, akik megkapják a támogatást, és jók a lakhelyüknek is, mert ott hoznak létre gazdasági erőt. Ez mutatja a mi külhoni magyarokkal kapcsolatban folytatott politikánknak a két stratégiai alapját. Az egyik az, hogy a helyben való megerősödést kell támogatni, a második pedig, hogy mi erőforrásként tekintünk a két oldalú kapcsolatok alakítása során a nemzeti közösségre.
Nem volt gyanú éppen a diszkrimináció miatt?
Hát nézd, ugye először a szerbekkel állapodtunk meg. Azért azt látni kell, hogy Magyarország és Szerbia között egy történelmi megbékélési folyamat zajlott le az elmúlt években. Mindkét kormány nagyon sokat tett ezért, a jelenlegi szerb elnök személyesen nagyon sokat tett ezért még miniszterelnökként, hogy lebontsa azokat a korábbi előítéleteket, amelyek Magyarországgal, a magyarokkal szemben voltak. Ez nyilván segített abban is, hogy mi magyarok sokkal pozitívabban lássuk ezt a kétoldalú kapcsolatrendszert, és ma már el tudjuk mondani, hogy soha ilyen jó az együttműködés a két ország, a két nemzet között nem volt, mint korábban. Az volt az igazán az első ilyen fejlesztési tervünk, ahol világosan látszott, hogy ez nem az adott ország ellen irányuló gazdaságfejlesztési program, hanem igenis a két ország kölcsönösen tud nyerni ezzel. Szlovákia vonatkozásában és Románia vonatkozásában kicsit hosszabb egyeztetéseket kellett végrehajtanunk, de aztán végül mindenhol sikerült megállapodnunk a pályázat kiírásainak feltételeiről. Volt, hogy a szlovákok azt kérték, hogy ne jön rá külön infrastruktúra, a románok kérték, hogy legyen nagyon átlátható. Ezek mind azt gondolom, hogy tolerálható és, hogy mondjam, legitim kérések, elvárások voltak. Nekünk az a fontos, hogy a határon túli magyar gazdasági szereplők számára tudjunk valami fajta támogatás, segítséget nyújtani, hogy a helyi közösségeikben erős szereplők lehessenek.
Nem lehet olyan hatása, hogy a helyi államok válláról veszi a felelősséget, hiszen Magyarország beletesz oda, amilyen van. Romániából jönnek olyan hírek, hogy az erdélyi településeket a román államfejlesztés az hanyagolja.
Hát nézze, szerintem nem kell ennyire túl kombinálni a dolgot, a helyzet ennél sokkal egyszerűbb. Nekünk magyaroknak az az érdekünk, hogy a magyar nemzeti közösségek erősek legyenek. Ott legyenek erősek, ahol élnek, hogy ne veszítsünk erőt, ne veszítsünk pozíciót. És ehhez pedig az kell, hogy tudjuk támogatni azokat a vállalkozásokat, amelyek ezen nemzeti közösség soraiból kerülnek ki.
Mindegy, mit csinál a saját kormányuk, ez az irány, ez marad.
Persze.
Hogy néz ki egy szerb-magyar közös kormányülés? Mint egy konferencia? Vagy vannak előterjesztések, és a két miniszterelnök azt mondja, hogy rendben van? És mi van, hogyha vita van a két miniszterelnök között?
Ezt egy ilyen kormánycsúcsot két oldalú tárgyalások készítenek elő. Ugye évente van ilyen, tehát valószínűleg hosszú felkészülési idő van. Én magam többször jártam Belgrádban, a szerb külügyminiszter és Európa Integrációs Miniszter kollega, a szerb EU-s tárgyaló csapat, szakminiszterek többször jártak itt, és gyakorlatilag ezeken az előzetes két oldalú találkozókon egyeztetjük le azokat a megállapodásokat, most itt 10 ilyen volt, amelyeket aláírunk ezeken a tárgyalásokon, egyeztetjük az irányvonalakat, és akkor a kormánycsúcs plenáris ülése az már gyakorlatilag egy ilyen jelentés tétel, a miniszterpárok, akik ugye a hasonló portfóliót visznek, jelentést tesznek a kormánycsúcsnak, a két miniszterelnöknek, hogy miről sikerült a megállapodni.
Európai Uniós tagság a bővítés kérdése ilyenkor szóba kerül Szerbiával?
Hát de rendkívül hangsúlyosan. Ugye a szerbek európai integrációs törekvéseit Magyarország határozottan támogatja. Ugye mi általában a bővítési politikát támogatjuk, mert azt gondoljuk, hogy az Európai Unió sokkal erősebb tudna lenni, hogyha új térségeket tudna integrálni, és a Nyugat-Balkán kifejezetten ilyen térség, amelynek a stabilitása, békéje, nyugalma az nagyban függ az európai integrációs folyamat sebességétől. Mi, akik itt élünk a szomszédságban, pontosan tudjuk, hogy ha a Nyugat-Balkánon nyugtalanság van, meg instabilitás, akkor az egész térségre rendkívül negatívan tudhatni. Ezért számunkra fontos, hogy az integrációs folyamatot felgyorsítsuk. Másrészt Szerbia pedig az egész nyugat-balkáni térség biztonságának a legfontosabb pillére. Tehát, hogy a Szerbia rendben van, akkor az egy nagyon komoly stabilizáló tényező az egész térségben. Ráadásul az ott élő magyaroknak is ugye az az érdeke, hogy minél erős teljesebben közelebb kerüljön az Európai Unióhoz a Szerbia. Ráadásul rendkívül fontos az a tény is, hogy a környező országok közül a szerbek adják a legtöbb jogot egyébként a magyaroknak. Ugye van ugye a Magyar Vajdasági Magyarok Szövetsége kormánytényező, 4 államtitkáruk van. A Vajdasági Regionális Parlamentnek az elnöke magyar, Pásztor István személyében, és ezek mind-mind úgy tudtak létrejönni, hogy a vezető szerb kormánypárt gesztusokat gyakorolt a magyarok számára. Jól látható, hogy jelenlegi szerb kormány is erőforrásként tekint az ottani magyar közösségre. Éppen ezért én adok egy szakértőt most már több éve a szerb főtárgyaló stábjába, közvetlen stábjába. A mostani kormánycsúcson megkötött megállapodás értelmében ezt a mandátumot meghosszabbítottuk, tehát a szakértőnk ott van, és folyamatosan segíti egy olyan diplomata, aki a magyar csatlakozási tárgyalásokban, meg az Európai Uniós politikákban szerzett komoly tapasztalatokat, tehát ő segíti a szerb főtárgyalónak a delegációját. Mi azt gondoljuk, hogy a 2025-ös dátum, amit most az Európai Unió bővítési stratégiájában, az Európai Bizottság a bővítési stratégiájában leírt, az nem kellően ambiciózus. Tehát én azt gondolom, hogy 2022-re nyugodtan le lehetne zárni a csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával. Most két olyan elnöksége jön majd az Európai Uniónak, amely kifejezetten csatlakozáspárti, hogy a bolgárok ilyenek, amely jelenleg zajlik, és vannak az osztrákok a következők, akik szintén a nyugat-balkáni térség csatlakozási folyamatainak felgyorsítását támogatják, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a 2025-höz képest majd lehet kicsit előrébb jönni.
De addig a vitákat is kisimítják, mert abból a térségből a háború után még mindig, mind a mai napig jönnek olyan viták, amik miatt bíróságra is mennek, és még a bírósági ítéletek is teljesen másképp kommentálják.
Hát nézze, van két olyan Európai Uniós tagország abból a térségből, amely között még mindig van határvita. Tehát Szlovénia és Horvátország között van jelenleg is határvita. És két Európai Uniós tagországról beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos kérdések kisimítását nem lehet elvárni, hanem bizonyos kérdések kisimításának az esélyét lehet növelni azzal, hogy az integrációs folyamat fölgyorsul, vagy végig is megy. Azért azt látni kell a Nyugat-Balkánon, hogy nagyon komoly feszültségek vannak, komoly bizonytalansági tényezők vannak. A feszültségek azok hol etnikum közi alapra tevődnek, hol országok között, hol egyébként adott országon belül. Szóval ezért én azt gondolom, hogy ezeken csak úgy lehet túl lenni, hogyha valami egészen új távlatokba kerül a térség. És ezt az új távlatot, ez csak az európai vagy az euróatlanti integráció tudja adni. Ott van most például Montenegró esete. Montenegró egy kicsi ország, kb. 600 ezeren lakják. Én azt gondolom, hogy semmifajta veszélyt nem jelentene az Európai Uniónak, hogyha nagyon gyorsan lezárná a csatlakozási tárgyalásokat Montenegró. Jól is haladunk, a legtöbb fejezetet a 35-ből velük nyitottuk meg, már bőven 20 fölött van a megnyitott fejezeteknek a száma. 600 000 lakossal semmifajta galibát nem tudnának okozni az Európai Unió több százmilliós lakosságához képest. Az ország, én azt gondolom, fel van készülve, elkötelezett, és látszott, hogy, hogy amikor a NATO csatlakozásukat bonyolítottuk, akkor is látszott az elköteleződésük, látszott az, hogy küzdenek a külső hatásokkal, amelyek a NATO tagságuk ellen voltak. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Unió a csatlakozási folyamat lassításával azoknak a malmára hajtja a vizet, akik az Európai Unió vetélytársai.
Mondta egy korábbi beszélgetésünkben, hogy Sebastian Kurzzal még külügyminiszteri időkből egy személyes kapcsolata is van. Ez ér valamit, amikor a külügyminiszterből egy koalíciós kancellár lesz?
Hát nézze, ezek a személyes kapcsolatok nem vesznek el nyilvánvalóan. Most kevésbé intenzív ez a kapcsolat tekintettel arra, hogy már egy más és sokkal fontosabb munkát végez.
A legutóbbi találkozón, ahol elsőként Orbán Viktor volt nála vendég, ott miről esett még szó a hivatalos tárgyalásokon kívül? Ugye ez úgymond egy munkalátogatás volt, ha én jól értettem.
Igen, egy munkalátogatás volt, ahol a miniszterelnök úr a kancellár úrral négy szem közt tárgyalt. Szerintem fontos, hogy az első tárgyalás az így legyen, hogy tudjanak beszélni minden kérdésről, mindenfajta megkötöttség nélkül. Nyilván fontos kérdés a két oldalú kapcsolatokon túlmenően a paksi kérdés, fontos a magyar munkavállalók juttatásainak a kérdése Ausztriában, de legalább ennyire fontos, hogy az egyik legfontosabb befektetőről és az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerről beszélünk akkor, amikor Ausztriáról beszélünk, az osztrák gazdaság állapota, az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok nagyon nagy mértékben meg tudják határozni a magyar gazdaság állapotát is.
A paksi bővítés kérdését ők belpolitikai kérdésnek tekintik és jogi útra terelik? Ez már biztosnak tűnik?
Igen, ők döntést hoztak erről, de ugye ennek a döntésnek semmifajta halasztó hatája nincsen, mi teljesen nyugodtak vagyunk ebben a kérdésben. Ugye a hegye ennek a jogi eljárásnak az nem Magyarország, hanem az Európai Bizottság. Ugye az Európai Bizottság döntött arról, hogy zöld lámpát ad minden szempontból a paksi beruházásnak, szerintünk helyesen tette jogilag az Európai Bizottság, hogy így tett, szerintünk helytelen volt, hogy sokkal hosszabb volt ez a folyamat, mint amilyennek lennie kellett volna. De ugye több ország is épít atomerőművet jelenleg Európában, tehát ma a britek, a finnek, sok ország van, amely a nukleáris energiát fontosnak tartja a saját nemzeti energia mixe szempontjából, a franciák,
nincs mindenki mindenhez olyan közel.
Hát igen, de ugye itt én azt gondolom, hogy éppen azért, mert hogy ahogyan is mondja, nincs mindenki mindenkihez közel, vagy ugye nem egyenlő távolságra vagyunk egymáshoz, hogy itt egy szempontnak kell, hogy mondjam, fontosnak lennie. Ez pedig az, hogy az adott nukleáris erőmű építés az minden egyes nemzetközi sztendernek megfelele, vagy sem. És hogyha megfelel, akkor nem lehet egyetlen egy szava ellene senkinek sem. Ha nem felel meg, az egy más kérdés, de az világosan látszik, hogy mivel a paksi működés is teljesen biztonságos, ezért aztán semmifajta nemzetközi szervezet nem tudott egyetlen egy olyan okot sem mondani, ami miatt biztonsági körülmények miatt jogosan vagy alaposan lehetne aggódni az új paksi beruházás nyomán. Tehát megfelelünk minden létező nemzetközi sztenderdnek.
Hogy érzi, jobban érti-e egymást a két ország az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók családtagjainak járó juttatások ügyében? Mentek-e közelebb egymáshoz?
Hát nézd, ez egy nehéz kérdés, mert jól láthatóan az osztrák kormány ebből a szempontból elhatározott. Én azt gondolom, hogy nem nyernek annyit ezen az ügyön költségvetési szempontból, hogy ebbe így bele kellene állniuk, de mivel se osztrák nem vagyok, se meg az osztrák kormány tagja, ezért aztán pont nem is számít, hogy mit gondolok ebben a vonatkozásban.
Te gondolja, hogy költségvetésileg ugyanakkor akarnak nyerni vele?
Nézzem, most én nem akarom megítélni, hogy ők ezt költségvetési vagy szimbolikus ügynek tekintik-e, de egyet biztosan tudok, hogy nem tisztességes a döntés. Ugyanis, hogyha egy magyar állampolgár, aki Ausztriában dolgozik, pontosan ugyanazokra a befizetésekre van kötelezve, mint egy Ausztriában dolgozó osztrák állampolgár. És hogyha ez a magyar állampolgár befizeti minden adóját és járulékát, pontosan úgy, mint az osztrák kollégája, akkor miért is kellene másfajta juttatásokban részesülnie, mint az ugyanolyan befizetéseket végrehajtó osztrák embernek? Tehát ez egy tisztességtelen, nem fair, nem sportszerű megközelítése a problémának. Magyarországon is én azt gondolom, hogy jogosan várjuk el magunktól, meg egymástól, hogyha van két ember, aki ugyanolyan befizetést eszközöl a költségvetésbe, ugyanolyan juttatásokat kapjon. Tehát a diszkrimináció mentességnek ez a formája, ez egy alapvetően elvárt aspektus Európában. Ugye korábban, Európai Unióban, korábban a britek pendítették meg, hogy valami hasonló intézkedésen vagy rendszeren törik a fejüket, akkor az Európai Bizottság azonnal alarmírozta magát, hogy azt nem lehet, ez az európai szabályokkal ellentétes, fel fognak lépni, ha ilyesmi történik. Én nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság itt is tenni fogja a dolgát, és nem tesz tanúbizonyságot semmifajta kettős mércére.
Jogilag fogható, hogy az Európai Bizottság mégsem úgy jár el, mint ahogy most azt véleményezi, akkor a magyar kormánynak van eszköze?
Hát hogy akkor nekünk mindenfajta lépést meg kell tenni az európai fórumokon, hogy igazat szerezzünk magunknak, vagy igazságot szerezzünk ebben a kérdésben, tekintettel arra, hogy az európai jogszabályok világosan rendelkeznek, és én meg vagyok győződve arról, hogy ez a szabályozás Ausztriában homlok egyenest ellentétes a vonatkozó európai szabályozással.
Az, hogy Magyarország és Ausztria között sok szempontból kívülről nézve világosabb együttműködés lehet, ez a magyar kormány külpolitikai, európai uniós politikai mozgásterét hogy érinti?
Hát nézze, nyilvánvalóan ezzel a kormánnyal sokkal jobb együttműködést tudunk felépíteni, mint tudtunk a korábbival. Az is látszik, hogy az Európai Unió előtt álló történelmi kihívások közül a migráció vonatkozásában ez a kormány sokkal közelebb áll álláspont vonatkozásában hozzánk, mint a korábbi kormány. Az is látszik, hogy ez az osztrák kormány a visegrádi csoport tagjaival sokkal szorosabb együttműködésre törekszik, mint a korábbi osztrák kormány. Tehát én összességében pozitívan látom ezt a képet. Az osztrákokkal majd sokkal több külpolitikai, meg európai ügyben tudunk együttműködni, mint korábban, de azt ne várja senki, hogy itt mindenben egyet fogunk érteni az elkövetkezendő időszakban, mert ilyen biztosan nem lesz.
Azt hogy fogadta, hogy végül mégse Martin Schulz lesz a kollégája?
Hát nézze, ez nem az én dolgom, tehát majd azt a németek eldöntik, hogy ki lesz a német külügyminiszter, mi pedig természetesen azzal a külügyminiszterrel próbálunk együtt dolgozni, akit majd kineveznek.
Nehéz lett volna vele együtt dolgozni? Hozzá képest mindenki mással könnyebb együtt dolgozni? Egy látványos bírálója volt a magyar kormánynak mindig is.
Hát nézze, én szívesen vívom meg a vitáimat bárkival, tehát engem nem szokott eltántorítani az, hogy kinek milyen a véleménye Magyarországról, vagy éppen mit mond meg, mit nem mond, mert én nyíltan vállalom a vitákat, tehát valószínűleg elboldogultunk volna vele is. De hát majd még egyszer mondom, a németek eldöntik, ki lesz a külügyminiszter.
Civil törvényügyben, a CEU ügyben és a kvóta ügyben is bírósági szakban vagyunk. Hol tartunk ezekben az ügyekben? Milyen kilátásaink vannak? Látszik-e már egyáltalán bármi?
Hát nézem, most a menetrendet szerintem egyelőre még nehéz felvázolni, mert ezeknek az ügyeknek az elején tartunk. Mi a magunk részéről készen vagyunk a jogi vitának a megvívására, az érveink készen állnak, és én azt gondolom, hogy az érveink azok teljes mértékben meggyőzőek, és az európai jogszabályokkal teljesen egybevágó dolgokat csináltunk ezeken a területeken is.
Már több mint 300 ezer határon túli külhoni magyarnak van szavazati joga. Ez a tény, ez a külföldi tárgyaló partnereivel bármikor szóba került? Értékelték ezt ők bárhogyan?
Nem nagyon szokott ez a kérdés felmerülni, mert a kettős állampolgárság kérdése az egy teljesen európai jelenség. Tehát ez is olyan nem egy példanélküli eset, amit itt nálunk működik.
Van-e a tagállamoknak a rálátása az Európai Unió, Britannia tárgyalási Brexit folyamataira? Hol tartanak? Mire törnek?
Ugye az Európai Tanács tavaly újabb fázisába léptette a kilépési tárgyalásokat. Szerintem most a hangulat sokkal bizakodóbb és pozitívabb, mint volt eddig. Ez ránk is fér, mert nagyon gyorsan el fog jönni az az időpont, amikor meg kell állapodni jövő esztendőben. És én azt gondolom, hogy végre talán felismerte mindenki, hogy ha nem tudjuk egy mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodással lezárni ezeket a tárgyalásokat, akkor nagyon-nagyon komoly károkat tudunk okozni az európai gazdaságnak, köztük a magyarnak. Ugye jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy a britek adják az Európai Unió gazdasági teljesítményének az egy hetedét. Ráadásul ugye az Európai Unió gazdasági versenyképességének egyik legfontosabb összetevője az egységes piac. És az egységes piac mérete csökkenni fog. A gazdasági teljesítményünk 14%-kal alacsonyabb lesz. Most gondoljunk bele, hogyha a WTO szabályai szerint, tehát a világkereskedelmi szervezet szabályai szerint kellene kereskednünk majd a britekkel, akkor az óriási károkat tudna okozni. Tehát egy mély, átfogó, a lehető legmélyebb és lehető legátfogóbb, a lehető legszélesebb körül szabadkereskedelmi megállapodást kell létrehozni a britekkel, annak érdekében, hogy az európai gazdaság ne sérüljön tovább.
A britek vannak meglehetősen szerint olyan állapotban, hogy ezt jól ki tudják tárgyalni? Ott meglehetősen labilis vezetési helyzetek szoktak
kialakulni. Hát itt van a brit belpolitikában, de hát ez azon, hogy vegyük természetesnek, hát egy ilyen az elmúlt évtizedek talán legfontosabb kérdéséről beszélünk a brit jövő vonatkozásában.
Azt látják-e, hogy mennyi pénz fog kiesni a brit kilépéssel, azt honnan lehet pótolni, mert általában az agrárpolitikát szokták említeni, amiben tömbben a legtöbb pénz van.
Igen, és hát, ez fáj. Ugye sok nyilvánvalóan a britek, mint a világ ötödik és Európa második legjelentősebb gazdasága, ugye nettó befizetői az Európai Uniónak, tehát sok-sok pénz fog elveszni a bevételi oldalon, de hát mivel kisebb lesz az Európai Unió, nyilván kevesebb bürokráciára lesz szükség, kevesebb európai parlamenti képviselői hely lesz. Én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság, meg az Európai Unió önmaga akkor tenne igazán jól, hogyha a bürokrácia leépítéssel lenne túl ezen a problémán. Mi azt már többször világossá tettük, hogy azokat a politikákat nem érheti csökkentés, amely politikák az Európai Unió lényegét adják. Tehát a kohéziós, a strukturális, vagy a közös agrárpolitika, azok mind olyan politikák, amelyek az Európai Unió alapját adják, és az európai versenyképességhez elengedhetetlenek.
De hogy számolnak például a határvédelmi költségekkel, amelyeket nyilvánvalóan növelni kell? A közös haderő felépítésével, amely jelenleg nincsen, tehát arra is a nullánál több pénz kell.
Persze, ez így van, ezért aztán szerintem dinamikusan kell tervezni ezt a költségvetést. Ugye Oettinger biztos úr itt volt a közelmúltban Budapesten, neki is elmondtuk, hogy nem dogmák alapján kéne tervezni a költségvetést, hanem mi mindenképpen azt támogatjuk, hogy a politikáknak az értelme döntse el, hogy kell-e rá pénzt költeni, és mennyit kell rá költeni. És nyilvánvalóan egy költségvetés nem lehet összeállítani függetlenül a körülményektől. Hát amikor a jelenleg zajló költségvetési ciklusnak a költségvetését rakták össze, akkor nyilvánvalóan még a migrációs válság az nem volt olyan tényező, ami befolyásolta volna a költségvetés összerakását. Most meg már az. Tehát arra kell figyelni, hogy az Európai Unió nem egy ilyen vákumban él, hanem a körülöttünk lévő világ folyamatosan változik, változnak a kihívásaink, változnak a helyzeteink, változik, hogy mire hogyan kell reagálni, változik, hogy mik a prioritások. Hát nem lehet úgy tervezni egy költségvetést, hogy fú, tavaly erre ennyi volt, idén meg majd csak annyi lesz, hanem meg kell nézni, hogy milyen világ vesz minket körül. És most az európai jövő szempontjával az egyik legfontosabb kérdés, hogy meg tudjuk-e védeni magunkat. És ha ez pénzbe kerül, akkor pénzt kell ráadozni.
Jó, de azt kell azért tudni egy tervezéskor, hogy körülbelül milyen pénz, és azt milyen eszközre kell lefordítani. Ezt látják már, hogy körülbelül ki fog oda menni, milyen hadsereg, milyen emberekből, ki lesz a parancsnok?
Hát ugye éppen csak, hogy alá tudtuk írni korábban, ugye időben éppen közelmúltban írtuk alá a struktúrált állandó mechanizmusról, vagy struktúrált állandó együttműködésről szóló megállapodást, amely valami fajta hadipari, védelmi szorosabb együttműködéshoz létre az Európai Unión belül. Most ezt ki kell dolgozni a maga konkrétságában. Tehát zajlik ez a munka, nyilván lassabban, mint ahogy azt egyesek ízlése diktálná, de hát amikor 28 ország képviselői kell, hogy együtt dolgozzanak, és az Európai Bizottság is ott van, akkor azért az nem egy gyors munka sajnos.
Sajtóhírek szerint a republikánus David Cornstein lehet az új amerikai nagykövet itt Budapesten. Így van?
Mi meg is adtuk a magunk részéről a kinevezéshez szükséges agreement, természetesen a szükséges folyamatokat lebonyolítottuk, úgyhogy innentől kezdve az amerikaiakon múlik, hogy mikor delegálják ide a nagykövetüket.
Mikor jöhet? Mikor szokás? Mikor volna ez olajozottnak mondható? Mert volt már úgy, hogy nem volt, csak ideiglenes ügyvívő hosszú ideig.
Most is így van. Ugye az Egyesült Államokban a kinevezés folyamatának a részét képezi a szenátusi meghallgatás is, amire nyilván majd sor kell keríteni. Nem tudom, hogy ezt mikorra tudják a menetrendbe beilleszteni. Mi örülnénk annak természetesen, hogyha minél előbb nagyköveti szinten képviselni magát az Egyesült Államok Budapesten szövetségesek között, a gazdasági kapcsolatoknak az intenzitására, a védelmi együttműködés intenzitására rátekintve az lenne a méltó. Én azt gondolom, hogyha minél előbb nagykövet képviselni az amerikaiakat.
A háromból kettő terület eddig is jól működött, gazdasági és a védelmi együttműködés, a harmadik nem szokott működni. Mi lesz az első jele annak, hogy az normális kerékvágásba kerül, vagy legalábbis ennyi?
Ott most kifejezetten jó hírekről tudok beszámolni, ugye nemrégében Washingtonban tényleg nagyon hosszasan és a legfontosabb kérdéseket kivesézve alaposan tudtunk tárgyalni az új államtitkárral. Ugye hosszú ideig nem volt olyan kinevezett államtitkár az amerikai külügyminisztériumon, aki a közép-európai együttműködésért felelt volna, most van. Wes Mitchell régóta jó értője, ismerője a közép-európai térségnek. Az ő stratégiai célja az az, hogy a közép-európával való együttműködés újra felkerüljön az amerikai külpolitika stratégiai célkitűzései közé. Ez számunkra rendkívül pozitív. Ő nagyon pozitív szerepet játszik a magyar-ukrán tárgyalásokban, az oktatási törvény vonatkozásában. Kifejezetten pozitív szerepet játszik a leendő védelmi együttműködés létrehozásában. És ő tényleg úgy tekint erre a régióra, mint ami stratégia, önmagától értetődően stratégiai partnere az Egyesült Államoknak. A Visegrádi csoport politikai igazgatói éppen ma utaztak el Washingtonba, hogy V4 Egyesült Államok politikai igazgatói ülést tartsanak, ami már nagyon-nagyon régóta nem volt. Úgyhogy most itt tényleg jó irányba mennek a dolgok a politikai együttműködés vonatkozásában. Szerintem itt persze sokat kell dolgozni a teljes normalizálásért, de mondjuk az elmúlt 3,5 évben most először lehetünk bizakodó.
Az úgynevezett objektív magyar média számára kiírt pályázatokat az sikerült kihúzatni velük? Vagy ez még élő kérdés?
Most nincs hírünk erről az ügyről, hogy hogyan is, vagy mik a következő lépések. Én a magam részéről világosá tettem az álláspontomat az új államtitkár számára is, aki számára jól láthatóan a két oldalú kapcsolatoknak az újraépítése az egy fontos szempont, úgyhogy én nagyon remélem, hogy összességében is egy sokkal pozitív hozzáállással tudunk majd találkozni, mint eddig.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Fekete Szalóki Zoltán, Király István, Dániel és Módos Márton vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet. Ezt a műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megtekinthetik.